Az volt a kérdése, hogy mi a hit, és hogy hogy lehet a hitet erősíteni. Ez volt az ő kérdése, és ugye erre nem tudtam neki rögtön választ adni, illetve adhattam volna ugye agyból, de csak eltelt vagy 3 nap is azt hiszem, amikor a lélek megadta számára a választ, hogy amikor olyan választ adott a lélek, hogy a hitet azt ugye nem lehet megtanulni. És hogyha valaki azt mondja bármelyik, akár ezotériába, akár vallásba, azt mondják, hogy megtanítanak hinni, akkor az, ha ezt hallja az ember, akkor onnan biztos, hogy menekülni kell. Mert hogy a hitet azt maga ugye Isten tudja személyesen. Tehát én magamról nem tudom elmondani azt, hogy én hiszek, vagy nekem van hitem. Holott a cselekedeteim nem ezt mutatják. Sőt, hogyha én azt mondom, hogy nekem van hitem, és én hiszek, akkor számomra, hogy mondjam, én ezt nem tudtam így kimondani még azóta sem, mióta ugye ezen az úton vagyok, mert éreztem azt, hogy nem igaz. Tehát azzal megint csak saját magamat dicsőíteném meg, hogyha én azt mondom, hogy nekem igenis van hitem. Holott ugye a
cselekedeteim... erős, így minden hatodik szót én hallom, de többit nem.
És hát ő ezt adta neki a lélek válasznak, hogy a hitet nem lehet megtanulni egy helyen sem, még csak vallásban sem lehet megtanulni. És az ember önmagától ezt nem tudja megtanulni, csak az Istennel való ugye személyes kapcsolat által. Tehát ahogy kapjuk a bizonyságokat, ahogy kapjuk a megértéseket, a kinyilvánítatásokat, a szembesítéseket, és azokat megéli a lélek, és szépen lassan ugye elkezdi azokat megcselekedni, úgy épül a hitet, úgy építi fel Isten, nem én építem a hitemet, hanem, tehát még akkor sem én építem a hitemet, hogyha most leülök, és végigolvasom a Bibliát, mert sokan így vagyunk, hogy akkor lesz hitem, hogyha én gyorsan végigolvasom a Bibliát, vagy akkor lesz hitem, hogyha ugye eljárok a gyülekezetbe, eljárok a templomba, de ugye a múltkor beszéltünk arról éppen, hogy ez egy olyan hit, ami nem az igaz hit, hanem a világ által kialakított hit, hogy a világ megtanít hinni. A vallások, az ezotéria, az mind a fenevad rendszerének, a világnak a mozgatója is, és megtanítanak minket hinni. De pont azáltal, hogy megtanítanak minket hinni, úgy szakadunk el az igaz hittől. Ugye erről beszéltünk a múltkor, és hát ezt így leírhattam neki röviden, nem tudom már így visszaidézni, hogy pontosan mit, de erről írtam, hogy azt csak Isten tudja ugye bennünk elvégezni és felépíteni, és hát erre válaszolta ő, hogy az tetszik neki ezekben az írásokban, és ugye néhány videót elküldhettem neki a kiáltószóról is, például a 13 óra a hullaházban arra mutatott rá Isten, hogy küldjem el, aztán még volt vagy ott 2, azt hiszem, amit elküldhettem neki, és ami tetszett neki az, hogy azt írta, hogy azt tetszik ebben a beszélgetésben, és ezekben a dolgokban, a videókban, hogy nincs benne az az erőszakos térítésnek az íze, amit ő megélhetett a világban és a gyülekezetek által. És így visszagondolva, tehát tényleg az van, hogy a gyülekezetekben is, és a vallásban is, és az ezotériában is ezt erőszakosan próbálják az emberre rákényszeríteni, úgymond, erőszakosan. És pont ettől, pont ez veszi el az embereknek a kedvét. Például ugye itt volt ez a temetés is, és hát amiről beszéltem neked, ez a karizmatikus temetés, és sokkal inkább tűnt ez térítésnek, meg csoportos térítésnek, mint ugye egy gyász szertartásnak. Tehát sokkal inkább volt térítés íze az egésznek, és ezt nem csak én vettem észre, hanem világi emberek, tehát más emberek nagyon sok helyről hallottam, hogy ugye ezt mondják, hogy ennek térítés íze volt. És ugye mi van akkor, tehát az emberek, ugye két dolog, vagy sikerül elvarázsolni az embert egy ilyen csoportos manipuláció által, egy ilyen erőszakos térítés által, vagy sikerül el csábítani, elvarázsolni, hipnotizálni az embert, mert tényleg én számomra ez a megfelelő szó, amit ugye láthattam, amit tapasztalhattam, hogy ez hipnotizálás szó szerint. És tehát vagy bekebelezi egy az egybe, vagy pedig a másik véglet, hogy megutálja az ember még Istennek a szavát is, még azt a szót is megutálja, hogy Isten is. Láthattam is ezt, tehát nagyon sok helyről hallottam vissza, hogy na hát ezért nem Isten, meg hogy erről szól Isten, hogy tehát ez az erőszakos térítés, ez az erőszakos manipulálás, ettől menekülnek az emberek. Vagy belecsúszunk, vagy ugye egy az egybe hátat fordít az ember Istennek. És ezért szükséges az, hogy, tehát nem is szükséges, hanem ezért jó az, hogy vagyunk jó sokan, akik ugye nem, tehát nem így akarjuk, hát most ezt úgy mondom, hogy ne, tehát ne én legyek benne a szereplő, tehát hogy megmutassuk azt, hogy igenis van személyes kapcsolat, és hogy igenis Isten országa nem erőszak, és az, amikor erőszakról szól, amikor erőszakosan akarják az embert megtéríteni, az pont az ellenkezőjét váltja ki. Tehát az mindenhová vezet, csak nem az Istennel való személyes kapcsolathoz. Tehát az Istennel való kapcsolat ugye azért fontos, hogy személyes legyen, ugye, és azért fontos, hogy ugye erről bizonyságot tegyünk minél többen, mert megláthatják mások, hogy hoppá, hát ezek nem akarnak engem erőszakosan betuszkolni egy szektába, nem akarják rám kényszeríteni az ő gondolkodásukat, nem akarják azt, hogy én különböző szertartásoknak, különböző dolgoknak feleljek meg, és csak akkor fogok Istenről hallani. Hanem ezért fontos ugye a bizonyságtevőnek a szerepe, hogy elmondjuk azt, hogy tehát Jézus sem azt csinálta, hogy ment, és akkor erőszakosan csábította őket az Isten országába, hanem ő ment, és mindenhol, ahová ment, ő bizonyságot tett szelíden, bemutatta, nem csak bizonyságot tett, hanem ugye cselekedetei által is bemutatta, hogy mi az, hogy az Istenben való szabadság, illetve az Istenben való igazi hit, a gyermeki hit, a szabad hit, és sokan erről nem tudnak. Tehát nekem számomra az a botrány, hogy sok ember, és ezzel én is találkoztam, Istent úgy asszociáltam, hogy templom. Aztán Istent úgy asszociáltam később, hogy gyülekezet és szekta. Tehát ez a két látásom volt Istenről azok után, hogy én kiszakadtam a gyermeki hitből. És én sem akartam hallani, tehát voltak nekem is olyanok, hogy rám írtak emberek, és próbáltak becsábítani, beszéltek Istenről, beszélgettem én is régebben, beengedtük mi is a Jehova tanúi, irogattak nekem a hit gyülekezetéből, és próbáltak becsábítani, és minél jobban próbálták ezt rám erőltetni, éreztem azt a megkötözöttséget, és ezáltal megutáltam, szó szerint megutáltam még azt is, hogy Istenről halljak. Így zártam el a saját szívemet Istentől, mert erőszakosan akartak ugye bekebelezni, és én ezzel asszociáltam Istent, hogy ő a gyülekezetben van, meg a templomban van, egy zárt közösség, egy szekta, és hát onnan menekülni kell. Még hála Istennek, hogy tényleg, tehát ezt is Isten fel tudja használni, hogy nem sikerült ugye belemenjek ilyen dologba olyan erőteljesen megkóstolni, ugye megkóstolhattam ezt is, de maga az, hogy tényleg, tehát ezért fontos azt, hogy tényleg bizonyságot tegyünk minél többen, hogy az Isten nem az, aki a szektába lakik, az Isten nem az, aki a templomba lakik, amiről a vallás beszél. Mindegyik más-más Istent mutat be, elzárva így az utat az igaz Istentől, attól az igaz Istenképtől, amit az ember csak személyesen tud ugye megtapasztalni. És például nemrég voltunk ugye így az iskola által részt kellett venni egy ilyen hamvazó szerdai gyerek szentmisén, és hát elmentünk, és nagyon furcsa volt számomra egy kijelentés, hogy ugye elkezdődött a nagybőjtnek az időszaka, és hogy azt mondta például ugye a pap, hogy a nagybőjtnél le kell mondania az embernek valamiről, mindenképpen próbáljunk meg valamiről lemondani, és ha lemondunk valamiről, akkor majd kapunk ajándékot Istentől, valami más ajándékot. És hát így elgondolkodtam ezen, hogy hát én ha akarnék, tehát, és ez bizonyság is volt egész életemben, hogy én nem tudtam soha semmiről lemondani magamtól. Semmiről nem tudtam. Tényleg hiába volt olyan, hogy próbálkoztam például cigarettáról lemondani, vagy volt olyan, hogy akkor böjtölni fogok, és nem eszek csokoládét. Egyszerűen nekem nem ment, tehát nem tudtam saját magamat megerőszakolni, hogy én bármiről is lemondjak. Soha nem ment. Nem ment. Viszont megtapasztalhattam azt, amikor Isten vesz el dolgokat. Amikor Isten indít böjtre. És nálam ez ugye a nyugtatóknál volt a legkézenfogható bizonyság. Ugye azt is próbáltam erőszakkal, erővel letenni, hogy akkor nem veszem be a nyugtatókat, amikor volt egy periódusom, amikor nagyon nyugtatófüggő voltam, és hát nem tudtam ugye letenni. Aztán volt olyan időszak, amikor ezt elengedtem, és hát pedig még akkor nem jártam ezen az úton, még akkor nem voltam Istenhez fordulva, és mégis az történt, hogy egyik reggel felébredtem úgy, hogy azt mondta belül egy hang, hogy többet nem veszel be nyugtatót. És számomra az olyan meggyőző volt, hogy nem kellett hozzá erőlködjek, hanem így, ahogy hallottam ezt a hangot, persze akkor én nem tudtam, hogy ez a lélek hangja volt, hogy ez Isten volt, hogy ő szólt hozzám, de mégis úgy átjárta, tehát úgy meggyőződésemmé vált az, hogy én nem veszek be többet nyugtatót, és nem az én akaratom ez, hanem belülről indított valami, hogy egyszerűen el tudtam hagyni. Tehát, mint akinek kitörölték a fejéből azt, hogy neki, azt, hogy ő minden este csak úgy fog tudni aludni, úgy fogok tudni aludni, ha beveszem a nyugtatót. És nem volt se elvonási tünetem, mert ugye, mikor erőből próbáltam letenni például a nyugtatókat, akkor ugye olvasgattam én utána, hogy milyen elvonási tüneteknek kell jelentkezni. És hát akkor meg attól féltem, hogy majd abba fogok belepusztulni, hogy az elvonási tünetekbe. És akkor, amikor a lélek így szólt, hogy tegyem le a nyugtatót, többet te nem veszel be nyugtatót, egyszerűen egyetlen egy elvonási tünetem sem volt, pedig erősen nyugtatófüggő voltam. Évekig azzal aludtam el, egy szem, két szem, Xanax-tól kezdve, Prontin, mikor melyik volt éppen kéznél, melyik volt elérhető, ezt így szedtem. Sőt, volt olyan periódus az életemben, amikor naponta 5 szemnyugtatót kellett, hogy bevegyek, mert annyira szét voltam csúszva idegileg. Úgyhogy, és amikor a lélek indít rá, tehát ez már egy erős nyugtató függőség. És mégis, amikor a lélek szólt, és parancsolt az elmének, parancsolt a léleknek, parancsolt az elmének, a testnek, egyetlen egy elvonási tünetem sem volt, hanem egyszerűen csak azt éreztem, hogy mint akinek az agyából kitörölték azt, hogy ő valaha is nyugtatót szedett. Na most jól elkavarodtam, mert nem tudom, hogy jutottam ide, mindegy. Tehát, hogy ugye hogy az erőszakosság, tehát amikor az ember, ja igen, tehát amikor erőszakosan akarunk lemondani valamiről, ugye most is azzal szembesültem a templomba, hogy ugye a pap azt mondta, hogy erőszakosan, tehát hogy próbáljuk meg erőből letenni és lemondani dolgokról. Ez ugyanaz, amikor erőszakosan akarunk valakit betéríteni Istennek az országába, amikor megyünk, és ezt csinálja a vallás, ezt csinálja a gyülekezet, de hát nem kell nekünk ugye arra mutogatni a gyülekezetre, mert most így a lélek eszembe jutatja, hogy amikor ráléptem erre az útra, akkor én is ezt csináltam. Tehát szó szerint a hónom alá csaptam a Bibliát, amit akkor vettem, és én azt hittem, hogy megfogtam Istennek a lábát, és mentem a családomhoz, és folyamatosan hát annyi, hogy nem csapkodtam fizikailag őket a Bibliával, a fejüket, de igenis mutogattam rá, és próbáltam őket minél erőszakosabban rátéríteni az Isten útjára. Hát jó, hogy az lett a véleményük, hogy bolond vagyok, vagy elment a kedvük attól, ugye, hogy ők Istenhez forduljanak, úgyhogy ez olyan tényleg ilyen hát tengelyélen sétálott ember ilyenkor is. De ezért fontos az, hogy minél többen ugye bizonyságot tegyünk arról, hogy azt, hogy azokat az istenképeket, mert minden ember fejébe kialakult egy istenkép. Van egy elképzelt Isten. A katolikus vallás egy olyan istenképet mutat be, hogy folyamatosan meg kell feleljünk Istennek. Folyamatosan le kell mondjunk dolgokról, meg kell, hogy feleljünk neki, és majd akkor Isten megajándékol. Ezt halljuk a katolikus vallásból. A gyülekezet egy olyan istenképet mutat be, aki folyamatosan csak ad, és Istennek az a dolga, hogy mi csak fizessünk, és adjuk oda, tehát, hogy mi adjuk a pénzt, és ő majd folyamatosan megajándékoz minket földi jóléttel, gazdagsággal, mert ezt látom a gyülekezetekben. Minden erről szól, a gazdagságról. Tehát embereket látok eltorzulni, akik gyülekezetbe járnak, és azt hiszik, hogy Istennel van kapcsolatuk, és mit látok kívül rajtuk? Fel van töltve a szája, meg van csináltatva a melle, utaznak hétről hétre, ráfogva ez Istenre, hogy ez Isten áldása, hogy fel van töltetve a szám. Ez Istennek az áldása, hogy meg van nagyobbítva a mellem. És akkor egyszerűen, tehát mit látnak az emberek? És sok ember mondjuk ezt megkívánja, mert minden ember a földi jólétre vágyik, minden emberben ott van az, hogy vágyik a földi jólétre, akkor bemegy a vallásba. De ott is ott van ennek az erőszakos térítésnek az íze, hogy már pedig az Úr ezt mondta, tehát amiről beszéltél, a diktátorság. Tehát mindenhol van egy diktátor, ami megmondja azt, hogy te mit csinálj az Úr nevében. És aki kívülálló, vagy aki éppen keresi Istent, és meglát ilyen dolgokat, hát egy örök életre elmegy a kedve attól, hogy ő Istenhez forduljon. Sőt, még ha volt is egy kicsi hite, hát azt mondja, mint ahogy én is mondhattam, hogy hát ha Isten erről szól, akkor nekem köszönöm szépen, ebből az Istenből nem kell. Akkor járom tovább az utamat, és akkor megvalósítom önmagam. Na, ilyenkor mennek be az emberek az ezotériába. Amikor látják azt, hogy ez az Isten, amit a világ mutat nekem, az az Isten, nekem nem kell. Akkor, de a világ felkínálja, van másik út, akkor van másik út, egy szabadabb út, az pedig az ezotéria világa. És akkor, ha nem kell Isten, akkor valósítsuk meg önmagunkat. És így ugrálunk csapdából csapdába, egyik ketrecből a másikba bele, míg nem ugye teljesen oda jutunk, hogy a lelkünk az teljesen kész, meghal. És ezért fontos az, hogy ugye a bizonyságra is, hogy leromboljuk azokat az Isten képeket, az Isten élő beszédével, az élő bizonyságok, az élő megtapasztalások által, hogy leromboljuk azokat a magaslatokat, nem mi romboljuk le, hanem Istennek az élő beszéde, a lélek által való beszéd és annak megtapasztalása is, ha azt elmondjuk, azok rombolják le az emberbe, tehát az igazság fogja ezeket a hamis Isten képeket, ezeket a hazugságokat lerombolni, és így nyílnak meg a börtönnek az ajtajai.
Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez, amikor valaki Isten nevébe tölteti fel a száját, az még sokkal jobb vagy előnyösebb dolog, mint az, ami itt Pesten történik, mert itt Pesten majdhogy nem úgy viselkednek az emberek egy vallási közösségben, mint az amisok, tehát úgy is öltöznek, tehát olyan, nem is azt mondom, hogy szerényen, hanem valami egyéb szó kellene ide, ami jobban fedi a valóságot, mert a szerénység is benne van, de ez annál több, mint szerénység, mert ők szinte még el is hanyagolják magukat, tehát nem csináltatnak frizurát, tehát úgy öltözködnek, stb. Szinte már szekta az, amit csinálnak itt sok vallási közösségben, itt Budapesten, és azok által, hogy ők ezeket a dolgokat művelik, az mind rárak egy lapáttal abban a tévhitben, vagy arra a tévhitre, hogy ők jó úton járnak. Mert ugye én nem öltözök úgy, mint a világiak. Én nem festem úgy magam, mint a világiak. Én nem csináltatok olyan frizurát, mint a világiak. Én nem tetoválok, én nem töltöm fel a szájam, stb. Stb. És ez így még sokkal rosszabb. Tehát szinte tényleg, mint az amisok, úgy vannak itt Budapesten az egyházi közösségekben. És éppen most történt velem is, hogy meg akartak győzni arról, hogy én tévúton járok, hogyha nem egy közösségbe gyakorlom a hitéletet, mert hogy hát a hogy hivatkoztak mindenféle apostolok cselekedeteire, meg mindenre, hogy ők is a közösségbe való munkálkodásra hívtak bennünket, nem pedig a magányos hitéletre. Aztán nem válaszoltam, még nem reagáltam le ezt a dolgot, mert egyszerűen azt látom, hogy nincs mit mondjak nekik ez ügyben, mert mit mondhatnék? Tehát ők nem tudnak meggyőzni engem, én sem akarom meggyőzni őket, és akkor itt már nincs értelme ugye annak a fajta párbeszédnek, amikor az ember agyból próbálja a másikra erőltetni azt, amit ő kapott Istentől. Tehát ő, ha azt kapta Istentől, akkor ha legalábbis azt hiszi, akkor csinálja azt, én nem azt kaptam, nem fog tudni meggyőzni, tehát nem, nincs értelme a párbeszédnek. Itt már egyszer már folytattam egy ilyen párbeszédet, abból se jött ki senki sehogy. Hát annak se volt semmi értelme, mert se ők nem tudtak engem meggyőzni, se én nem tudtam rávilágítani arra, hogy amit csinálnak, az nem valószínű, hogy Isten akarata, mert hogy ember által cselekszenek, és akik beragadnak a vallásba, azok nem tudnak ugye világítani. Ez aki éppen arról is beszéltünk, hogy az evangélium hirdetése, stb. És így elgondoltam magamba, hogy lehet, hogy ezt még levélben majd meg is fogom írni, mert egy levélbe jött egy prédikáció, ami nekem szólt, rólunk prédikáltak, és pont ez volt, amit én most nektek elmondtam, hogy milyen tév út az, aki azt csinálja, amit én is csinálok. Éppen csak, hogy a nevemet nem mondták a templomba. Meghallgattam azt a felvételt, mert ugye az online is tett tiszteletet elküldték nekem a lelkész, hogy hallgass, hogy legyek szíves, hallgassam meg. Hát jó van, én szíves lettem és meghallgattam, hogy az a dolgunk, hogy világítsunk a sötétségben. Hogyha én elmegyek az egyházba, akkor én ott ragadok az egyházba, és bent nem tudok világítani, tehát az én világosságom nem jön ki az egyház falai közül. Az milyen világítás? Tehát azt veszem észre, és ez kavarog a fejembe, hogy ezt fogalmazzam meg, hogy azt veszem észre, hogy sokan, akik ebben a vallási közösségben vannak, azok világítanának, világíthatnának, de ők nem világítanak, mert bent marad az ők fényük a véka alatt, és ez a véka az egyház falai. Tehát ő nem megy ki a világba világítani, mert a világtól elzárkozik. Éppen ezek által, ugye a viselkedések által, hogy ő nem úgy öltözik, nem beszélget világiakkal, nem vegyül a világiakkal, nem csinálja azt, amit a világiak, stb. Tehát annyira a világ ellen vannak, hogy ezáltal magukat véka alá rejtik, hogy nehogy a világ meglássa őket, és ezáltal ők nem fognak tudni világítani. Tehát nem azért gyújtják a gyertyát, hogy az asztal alá tegyék, és azok az ember, akik benn vannak az egyházakban és világíthatnának, ők nem tudnak világítani. Tehát akkor melyik jobb? Az, hogy én a világba az egyház falain kívül szóba állhatok ezzel, azzal, amazzal, és hierarchia nélkül, mint egyenrangú felek, mint egyenrangú Isten teremtményei, Isten lényei, Isten lélek másai, Isten kép másai, ugye, ha már a másolásról beszélünk, hogy kit másolok én, valakit, aki bent van az egyházban, vagy pedig Isten kép mása akarok lenni, hogy által a világítsak. Milyen szépen megmondja ezt is, ugye? Tehát milyen vastag könyv a Szentírás, és milyen apróság, tehát hogy mennyi információ tartalom van benne tényleg, hogy már itt kezdetek kezdetén teremtette az Isten az embert a saját maga képmására és hasonlatosságára. Ezzel elmondott minden. Itt egy órája, másfél órája, két órája beszélgetünk valamiről, a Bibliában benne van két mondat, vagy egy fél mondatban, már a legelején. Megmutatta már az első mondatban az irányvonalat, hogy mit kell mi másoljunk, mert hogy másolunk, az egy tény és való. De ha már másolunk, mert mi ilyenek vagyunk természetünktől fogva, akkor ugye megvan adva az út, hogy mit másoljunk. Na most az, akit behívogatnak, és próbálják rávezetni arra, hogy neki hitélete nem lehet csak az egyház falain belül, azt arra hívják, hogy fiam, gyere másolj. Itt mi most meg fogjuk mondani, hogy mi az, hogy hit. Mi hitmélyítő bibliaórákat fogunk tartani, meg stb. Rendezvényeket, amikre te el kell járjál, és te mától kezdve ránk hallgass, mert mi vagyunk a tuti, mert mi vagyunk a közvetítők. Na, hát hogyha valaki közvetítő, akkor ugye nekem nincsen szükségem Istenre, mert hát ott van a közben járó közvetítő. Tehát az egyház pont az, ami arra épül, hogy az embernek ne legyen személyes kapcsolata. Hiába, hogy minden vasárnap esetleg erőprédikál, hogy legyen a személyes kapcsolata, de mindaddig nem lehet személyes kapcsolata, amíg én oda megyek, hogy őt hallgassam, hogy lássuk általa, mit üzen az Úristen. Akkor nekem nem is kell. Én találkoztam olyan emberrel, vannak itt az egyházban Bibliában egy olyan biblióra rának is nevezhetnénk, egy ilyen alkalom, nem tudom, minden hányadik hétben meg van rendezve, vagy minden héten egy-egy ilyen alkalom, vagy időnként elindítják ezt a sorozatot, az a cím, hogy kereszt kérdések. Tehát a gyülekezeti tagok oda mennek, hogy kérdéseket tegyenek fel. De kinek? Hát az előjárónak, nem az Istennek, nem Krisztusnak, hanem az előjárónak, a papnak, a lelkésznek, az, aki tartja ezt az alkalmat, a kereszt kérdések. És találkoztam olyannal a gyülekezetben, aki elmondja, hogy jó, de jó, hogy vannak ezek a kereszt kérdések, mert eddig egy csomó mindent nem értett a Bibliában, és milyen jók voltak ezek a kereszt kérdések, mert ezáltal megérthette azokat a részeket a Bibliából. És akkor elmondhattam neki is, te nem gondolod azt, hogy a megértéshez a legegyenesebb út az, hogyha személyesen azt kérdezzük, akié ez a szó, tehát ezeknek a szavaknak a szerzőjét, ki más érthetné, vagy tudná neked jobban elmagyarázni. És nem is keresi az ilyen ember ugye a személyes kapcsolatot a Teremtőmmel, mert ott vannak a kereszt kérdések. Ha felmegyünk, oda megyünk, és feltesszük a kereszt kérdéseinket, és majd megkapjuk rá a választ, halleluja, a választ. És akkor el van zárva, ugye? És lehet, hogy ő világítana, de ő nem tud világítani, mert ő azt hiszi, hogy neki nincs is fénye, nem is lehet fénye, be kell menjen az egyházba, hogy egy kicsit kapjon a világosságból, hogy ő is legyen egy kicsit fényben. És ha kijött onnan, mert elment dolgozni, éppen nem a gyülekezetben van valamelyik alkalmon, akkor az történik, hogy akkor nincs világosság. És világosság csak ott van általuk, és bent a templomba és a gyülekezeti terembe, és azokon a rendezvényeken, amelyeket ugye az egyház szervez, természetesen világi módon, mert hát egy rendezvény az minden tekintetben tematikájától függetlenül rendezvény. Tehát nincsen különbség két rendezvény között. A tematikája változhat, és maximum az változik, hogy egyik rendezvény nyilvánvalóbb a másiknál a tekintetben, hogy milyen irány az, amit követ. De mindegyik ugyanazt csinálja. Mindegyik rendezvény arra van, hogy valamiről elvonják a figyelmünket, azaz ráirányítsák valamire a tekintetünket, de hogyha én nekem a tekintetem irányítva van emberek által, akkor az már biztos, hogy nem lehet a Teremtő felé irányítva, ugye? Tehát hiába, hogy Jézus van a nagy plakátokon, és hiába, hogy nagy kivetítőn a bibliai igéket vetítenek meg különböző nem tudom milyen dolgokat, de az én figyelmem akkor is el van terelve a lélek hangjáról, mert hiába, hogy a képernyőn ott van az ige, és hiába, hogy mit tudom én milyen szent énekek, és nem tudom milyen koncertek, és nem tudom mi, de a figyelmem arra van irányítva, tehát az én figyelmem nem a belső szobámra van, nem befelé fordul az én figyelmem, ahol a lélek hangját meghallhat, hanem kifele, és mindegy, hogy kívül mi van, teljesen mindegy, hogy mi az, mi a tematikája, az lehet egy sátánista szertartás, lehet egy rockkoncert, lehet egy mozi, lehet egy fesztivál, lehet egy vallásos rendezvény, egy színház, egy bármi, teljesen mindegy, itt a lényeg a fenevad rész szempontjából részéről az, hogy az én tekintetem ne befele, hanem kifele irányuljon. És bárhova irányulhat, hogyha kifele irányul, akkor nem befele irányul, ugye? Aztán, hogy a kép előttem mi az, ami az én tekintetemet kifele vetíti, kifele vonza, az már teljesen mindegy. Éppen ezért aztán ez is ugye olyan, mint a vírus a vakcina kérdés, hogy melyik a, vagy a kisebb rossz és a nagyobb rossz, hogy itt is minél szolidabb valami, annál károsabb, annál rosszabb, mert annál kevésbé egyértelmű, hogy azáltal az én figyelmem a való, az élő Istenről van elfordítva és elvezetve. És mennyire alattomos az, amikor az Isten nevébe, vagy az Isten szavai által van egy rendezvény keretén belül az én figyelmem teljesen elfordítva Istentől. És én ezáltal, mivel ők elméletileg Istent közvetítik, ezért én azt hiszem, hogy az én tekintetem akkor van Istenem, hogyha ezeken a rendezvényeken van, ezeken az alkalmakon az én figyelmem és tekintetem. Nem tud ott lenni, mert az én tekintetem, az én figyelmem csak akkor van Istenen, hogyha én az én belső szobámba mentem, hogy ott találkozhassak vele. Mert kint nem tudok vele találkozni. Ha én egy embertársamban találkozom Istennel, akkor is bent találkoztam vele. Tehát ott a lelket megérintette, az már egy belső találkozás. De amikor ilyen audiovizuális eszközökre gyűjtünk és fejlesztünk, akkor ott szó sincs arról, hogy valaki a belső hangok felé szeretné hívek figyelmét terelni. És ezt teszi úgy, hogy nem is tud esetleg róla, csak ő is, mivel megfertőztetett ezek által a dolgok által, elhitte a kígyónak az ámítását, hát azt hiszi, hogy ezzel ő jót cselekszik, De hát nem. Jó, még azt hozzátenni, mert ez az egyedüli hit élethez, amit mondtak, hogy elgondoltam magamban, hogy tényleg jó nagy bajban lennék, hogyha én egyedül gyakorolnám a hit életet, mert hát lehet ezt egyedül gyakorolni, lehet Krisztus nélkül ezt gyakorolni, tehát hogyha az Isten velem, kicsoda ellenem, tehát én nem egyedül gyakorlom, mert egyedül nem lehet hit életről beszélni, azaz lehet, de csak önhitségről, ugye, öntehetségről, csak az ego szeretetéről beszélhetünk ebben a formában, tehát akkor már nem egy Istenbe való hitről. Na meg ugye milyen ellentmondásos ez az egész, hogyha tévúton járnék, akkor ha ez nem a Krisztus által kínált keskeny út lenne, amit mi választunk, akkor hogy hallhatnám én az ő hangját? Ez azt jelenti, hogy én teljesen ellentétesen haladok azzal, amit ő kijelölt számomra, és hogyha teljesen ellentétesen haladok, akkor nem hallhatnám a hangját.
Nekem feltűnt az egyébként, hogy tényleg az történik a mai világban, hogy két szélsőség van, de nem lényeges dolgokban, nem lényeges kérdésben. Mert mondtad azt, hogy Budapesten vannak annak, akik ugye annyira hívők, hogy szinte ilyen ámisnak mutatkoznak, ilyen ámis módon jelennek, nyilvánulnak. És mondjuk ezt én nem igazán, tehát szerintem ez ritkább még Magyarországon is, mert én inkább azt látom, hogy főképp az új kereszténységben úgy vannak öltözve a hívők, mint valami banktisztviselők. Tehát tényleg olyan, hogyha, mit tudom én, több banktisztviselő, akár több százan ugye egymás mellett ülnek és tapsolnának az Istennek. Tehát ez, ami népszerűbb szerintem, és nem az álmiság, nem a szerénység. De azt látom, hogy mind a kettő túl van tolva, mert mind a kettő a lónak a két oldala. Az egyik oldala és a másik oldala a lónak, ugye. Mert igen, Jézus valóban beszél a Jelenések könyvében arról, hogy a két prófét az utolsó időben, ez a két proféta ugye az ő gyermekei, az ő barátai, akik hallják az Istennek a hangját, és szólnak, és figyelmeztetik az embertársaikat is, hogy ők zsákruhában vannak öltözve. És ugye most például, hogyha én ezt szó szerint akarnám venni, akkor tényleg fel kéne vegyem a zsákruhát, és ha es, ha havaz, én zsákruhában prédikálok, és károsztatom a világot éppenséggel. Mondom, hogy el fogtok mind veszni, el fogtok mind kározni. Viszont, hogyha lélek által értem ezt a zsákruhát, akkor lehet, hogy azt fogom érteni belőle, hogy azok az emberek, ugye, akik tényleg Istenhez tartoznak úgy, hogy ők lélekben érik azt, hogy szerények, nem vágynak földi dolgokra, nem tolják túl, nem gyűjtögetnek földi kincseket, hanem tényleg érik azt, hogy mivel, hogy lélekben vannak, a jóságos Isten nekik megadja azt, amire szükség van testnek, ugye a testnek, amire szüksége van. Tehát idézőjelben, ugye zsákruhában vannak, nem szó szerint, akkor most zsákruhában mindenki, hanem úgy, hogy szerényen, tehát nem vágynak földi kincsekre, de ez is lélekből történik, és nem képmutatásból, mert a pásztor azt mondta, hogy akkor most mindenki öltözön fehérinkbe, meg fekete nadrágba, vagy a papács azt mondta, akkor mindenki öltözön székely ruhába, és a másik meg azt mondja a lelkész bácsi, hogy mindenki öltözön egy modosabb öltönybe, fehérinkbe és nyakkendőbe, mert úgy méltó Istenhez, ugye? Ez megint testi gondolkodás, és nem lélekből való meggyőződés és igazi hit, ugye, amiben élet van. Tehát ezt azért látom, ezt a két végletet, és a probléma az, hogy ez megint nem egy fontos kérdésben történik, mert az, hogy végletekben gondolkodik az ember, az nem baj, mert Jézus is végletekben gondolkodott, ő végletesen az élet dolgairól gondolkodott, és azt mutatta meg embertársainak. Tehát nem baj, hogyha az ember lényeges kérdésben végletekben gondolkodik, vagy forró, vagy hideg, ugye, ez így jó, azzal nincsen gond. Csak akkor van a probléma, amikor a szúnyogot kiszűrjük, és a tevét benyeljük, ugye, ahogy mondta Jézus. Hogy kevésbé lényeges kérésekben nagyon ászok vagyunk, úgymond, nagyon szépen öltözködünk nyakkendőben, vagy pedig székelyruhában, és viszont nagyon fontos kérésekben teljesen elbukunk. Itt kezdődik az igazi probléma szerintem a vallásokban. És ezért fontos az, amiből kiindultunk egyébként, ugye, amit mondott Kornélia is, hogy kérdezte, hogy hogyan lehet a hitet erősíteni ez a fiatal ember. Hogy igen, hát ezt másképp nem lehet, csak úgy, hogy az ember azt, amit megért, megél az ő szívében, az ő lelkében, azt meg is valósítja, engedi, hogy keresztül folyjon rajta Istennek az akarata gyakorlatilag. És hogy az, ami nekem bizonyság, bizonyosság, azt én nem rejtem el. És így tud, és ha jól belegondolunk, látjátok, hogy ez mekkora szabadság, hogy míg egy vallásban vannak vezetők is, egy bármelyik vallási felekezetnek tegyük fel a, mondjam azt, a 0,2%-a a vezető, vezetőség, ugye? 0,2%-a a vezetőség, és ők, amit mondanak, azt csinálja mindenki. És a többi viszont hallgat, mert a többi megtanulta, hogy a pásztor, ő okos, ő megmondó, ő megmondhatja, ők meg nem mondhatják meg. De számunkra ez mekkora a szabadság, hogyha most mi tényleg tartozunk ahhoz, amit Isten elképzelt, úgymond a Krisztus baráti köréhez, az ő közösségéhez, akkor itt mindenki beszélhet. Nincs vezetőség. Egy vezetőség van, de az a mennyben van, lélekben van, ugye? És mindenki beszélhet. És hogyha van egy ilyen közösség, ugye élő közösség az Isten lelkében, akkor az mekkora lehetőség, hogy mindenki beszélt, és mindenki bizonságot tehet. Tehát így érthetné meg az ember, hogy nekünk még mindig lépés előnyünk van. Bármilyen földi szervezettel szemben. Tehát Isten gyermekeinek, a Krisztus barátainak, mondjam azt, az ő tanítványainak, még mindig előnyük van bármilyen felekezettel és bármilyen szervezettel szemben. Az az előnyük, hogy mindenki beszélhet, és mindenki bizonságot tehet oly módon, ahogy Istennek a lelke vezeti őt. És ebben van reménység a világ számára, nem? Hogy az Istennek a fiai, gyermekei megszólalnak. Hát azt mondja Isten a gyermek által, ugye Pál apostol által, hogy a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak, vagy Isten gyermekének a megjelenését. És ez így van. És nem kell várjunk egymásra, hogy hát Kornélia, ha nem mondasz semmit, akkor én sem mondok semmit. Vagy te Zsolt, hát hogyha te nem beszélsz, akkor én sem beszélek. Mekkora szabadság ez? Úgy átmegy-e? Milyen hülye kérdés ez? Isten bocsássa meg. Persze, hogy átmegy. Mekkora szabadság? Most tegyük fel, hogyha én felborultam, kész, többet nem fogok felkelni, akkor továbbra is megvan mindenkinek a szabadsága, hogy a háztetőkről kiáltsa azt, amit ő kap a jóságos Isten kegyelméből. Mekkora szabadság ez? És mekkora előny? Mert a katolikus vallás, tegyük fel, mit tudom én, van, most mondom csak, 100 millió híve. Legyen 1 milliárd híve. És az 1 milliárdból, tegyük fel, 1 milliárdból 100 000 a vezetőség. A papok, s a püspökök, s a bíborosok, s a pápák. És a többi 999 900 000 ember hallgat. Mert ő megtanult az, hogy hát a pap bácsinak kell beszélni Istenről. A mi dolgunk az, hogy beszéljünk a világiakról, a földiekről, az anyagiakról. Tehát hozzuk szembe, hozzuk viszonyítva, azt kell mondjam, hogy óriási az előny. Hatalmas lépés előnyünk van, mert itt bárki szólhat, ha valakinek van egyetlen talentumja Istentől, egyetlen felismerése, bizonsága, azt rögtön megoszthatja embertársaival. Nem kell elhallgassa, teljesen szabadon, akár dadogva is, taknyolva is, sírva is, tök mindegy. Úgy, ahogy a lélek adja, legyen ő szinte, szinte ő, ugye, szinte ő, szinte Istenből szólunk. Tehát, hogy igazából, ha jól belegondolunk, és úgymond Isten perspektívájából gondolunk bele, akkor azt látjuk, hogy nem is olyan rossz a helyzet. Hát mindenki beszélhet. Most akkor én beszélek arról, hogy milyen rossz a helyzet, mert a vallásos emberek meg vannak tévesztve. Nincs, amit csináljak, ők ezt választották. Én elmondom azt, amit én kaptam, és megmutatom azt, amit kaptam a jóságos Isten kegyelméből. Mi más tennék? Tehát, hogyha valaki úgy választ, hogy embert követ, embereket követ, én nem fogok ezen siránkozni 10 éven keresztül, hanem én elmondom azt, amit ad nekem a jóságos Isten minden nap, mindennapi kenyér formájában, megosztom embertársaimmal. Mekkora szabadság ez? És hogyha netán valaki számára az a szabadság kívánatossá válik, ott a lehetőség számára is éppen úgy fel van kínálva, mint számomra. A Krisztus nem csak az enyém, hanem ő mindenkiért adta magát, aki őszintén keresi az igazságot, és vágyik arra, hogy átadja az életét Isten kezébe, biztonságba helyezze az ő életét. Nem egy miniszter kezébe, hanem az élő Isten kezébe. Mekkora? Mert ugye most az történik, hogy Magyarországnak a nagy része egy személy, egy emberi személy, egy gyarló emberi személynek a kezébe helyezte az ő életét, az ő biztonságát. Békés biztonság, ugye? Békés biztonság. Mert aki nem helyezi Isten kezébe az ő békességét és az ő biztonságát, az emberek kezébe helyezi azt. Nem csak Viktornak, hanem van, aki Viktóriának. Teljesen mindegy. És nem tudom, valósággal megittasodtam ettől a szabadságtól, ettől a szabadságérzéstől. Hogyha mindenki elhallgatna, ti is, többet, valami történne, senki nem szólna, nekem akkor is lenne szabadságom arra, hogy szólja, a háztetőkről kiáltsam, és úgy, ahogy Isten nekem adja, ahogy kapom, úgy adom tovább azt a kijelentést, azt a megértést, azt a jóságot, azt a kegyelmet, amit ad nekem a jóságos Isten. Mekkora szabadság? óriási lépés előnyön van a katolikus egyházzal szemben, minden vallási felekezettel szemben, hatalmas fölényem van. Nem azért, mert fölényeskedek, hanem azért, mert Istennek az ereje van rajtam, az ő kegyelme. És az én összes barátom szólhat a neki megadatott talentumok szerint, értelem szerint, vagy bölcsesség, vagy szeretet mértéke szerint. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy a legerőteljesebb egyház még mindig az élő Istennek az egyháza. Úgymond, a léleknek az egyháza, akik lélekben vannak és nem vallásban gondolkodnak. És ha valaki csatlakozni akar, akkor nem kell azt mondjam, hogy csatlakozzál a kiáltó szóhoz. Nem kell te a kiáltó szóhoz csatlakozzál egyáltalán, mert van megváltó, él, feltámad, él a megváltó. Ha hozzá csatlakoztál, akkor bőségesen elég az neked. Elég neked és mindenkinek az ő kegyelme. És hogyha neki úgy kedves, hogy legyen akivel beszélges, akivel megozza mindennapi kenyeret, akkor azt megadja. De hogyha nem lenne semmi, akkor is jó volna, mert akkor pont olyanokkal osztanám meg, akiknek arra szükségük van. Mert jobb olyanokkal beszélgetni, akik még nem hallottak arról, mint olyanokkal beszélgetni, akik már hallottak, és úgymond telve vannak Isten kegyelmével. Hát miért ne beszélgessünk azokkal, akik még nem is hallottak róla? Ha Zsolt, ha te nem akarsz velem beszélgetni, akkor semmi gond. Szia! Végezd a dolgodat. Én beszélek azokkal, akik erre kíváncsiak, akik még mostanig nem hallottak. Szabadon szólhatok, mindenhol te, amerre járok, mindenhol templom van. Mindenhol. Mekkora? Azt a hét, mekkora szabadság. Dicsőség az élő Istennek.
És mindez, amit elmondtál, ez ingyen van. Nem kell hozzá tizedet fizetni, nem kell hozzá belépni sehova. Valódi szabadság. A valódi szabadság, hogy szabadon lehet ezt művelni, és valóban Isten kegyelméből. Nem pedig adományokból, hanem Isten ingyen kegyelméből.
De tényleg ilyenkor azt, tehát örömmel mondom azt, hogy dicsőség az élő Istennek. Hát tényleg az. Tényleg az ő jóságából kapunk minden nap, és abból adhatunk mi is minden nap. Tehát igen, vannak kijelentések, vannak hatalmas megértések, de ez mind nem a miénk, hanem a miénk is mindenki. Isten jó kedvéből. Milyen hatalmas.
És az a szörnyű, hogy az a sok ember, aki ugye ott van a gyülekezetben, vagy ott van a templomban, vagy bárhol, tehát annyira, mivel egy ember beszél, egy ember áll a pulpituson, egy embernek van úgymond szava ezekben a gyülekezetekben, és egy emberre figyelnek. A többi embernek teljesen, tehát csak az a szó jut eszembe, hogy csőbe vannak húzva. És azt hiszem, volt is valakinek ezzel kapcsolatosan egy álma, egy fekete cső jut eszembe, már meg nem mondom, hogy kiről van szó, vagy ki álmodta, azt se tudom, nem tudom, miről szólt az álom, csak ez a fekete cső jutott eszembe. De szó szerint az emberek egy ilyen fekete csőbe, azt hiszem, hogy halakról volt szó, hogy halak mentek be ebbe a fekete csőbe. És hát pontosan ez történik, mert az embernek beszűkül a látása, beszűkül a hallása, beszűkül az értelme azáltal, hogy ugye egy emberre fókuszál, hogy egy ember mondja meg az igazságot, és így történik ugye, hogy a léleknek a hangja teljesen el van zárva, tehát beszűkül az ember egy fekete csőbe, addig még teljesen összenem nyomódik. Mert például csak egy aprócska dolog, ami így tegnap feljött bennem, ahogy láthattam egy videót, amikor gyűjtik be a pénzt a gyülekezetbe. Tehát gyűjtik be a pénzt a gyülekezetekbe, és bennem feljött az a kérdés, hogy miért van szüksége Istennek pénzre? És Isten megengedte, hogy ez a kérdés feljöjjön bennem. De valószínű azért engedte meg, mert ez nagyon sok emberben feljöhet ez a kérdés, akik például gyülekezetekbe járnak, hogy a legalábbis a kezdeti én biztos, hogy megfordul, mert emlékszem, mikor én is ellátogattam oda egyszer-kétszer, de én megmondom őszintén, hogy feszélyezve éreztem magam, és ott folyton ott volt bennem ez a kérdés, hogy minek van szüksége Istennek a pénzre. És hát volt bennem olyan érzés, hogy hát szégyenkedtem, hogy én nem fogok tudni járni gyülekezetbe, mert nekem nincs annyi jövedelmem, hogy én ezt hétről hétre finanszírozzam. És volt, amikor emiatt ugye kétségbe voltam esve. Na, de a kérdés, hogy miért van szüksége Istennek pénzre? És az ember, ugye, ott van, feljön az ige, ahogy Jézus megmondta, hogy a lélek mindent eszetekbe fog juttatni a kellő időben. Felhozta a lélek azt, hogy ne gyűjtsetek kincseket a földön, hanem gyűjtsetek kincseket a mennyben. Tehát, hogyha ez valakiben, a gyülekezetben feljön ez a kérdés, és elmondja, tegyük fel a pásztornak, ha elmeri mondani, hogy ne gyűjtsed, mert tehát biztos vagyok benne, hogy ez sok emberbe felmerül. Minek a pénz Istennek? Mikor megmondta Krisztus, le van írva, és ha már annyira ugye a Bibliát, mert az ilyen gyülekezetekben a Biblia bálványozása is folyik, és mindent ugye ige szerint, minden szó szerint akarnak venni, akkor az ige egyértelműen bizonyságot tesz ellenük, a cselekedeteik ellen. És egyszerűen, tehát ha megfordul az emberbe ez a kérdés, akkor odafordul a pásztorhoz, az emberhez, hogy magyarázza meg, és nyilván meg fogja magyarázni úgy, addig fogja csűrni, csavarni, hogy az ő igazát, az ő cselekedetét támaszta alá. De ha az embernek lenne ugye személyes kapcsolata Istennel, akkor már egy ilyen kérdés és válasz lerombolná az egész szertartást, az egész gyülekezetet lerombolhatná, hogyha az ember ugye a személyes kapcsolat által hallgat a lélek hangjára. Ne gyűjtsetek kincseket a földön, hanem gyűjtsetek kincseket a mennyben. Hát ugyan minek lenne, miért van szüksége Istennek pénzre? Mire lenne Istennek? Isten egy olyan szerencsétlen, egy olyan pénzéhes szerzemény vagy valami, hogy ő neki arra van szüksége, hogy én az 1000 forintosokat, az 5000-eseket dobálgassam oda, és ő akkor fog engem megáldani, vagy akkor fog engem szeretni. Hát de az ige lerombolja, tehát annyi ilyet látok például most a templomban is, annyi, tehát fel lett olvasva az ige, én már nem tudom, hogy mik lettek felolvasva, de egy az egybe azt láthattam, hogy saját maguk ellen tesznek bizonyságot. Tehát az is ott van, tehát azt is elmondta Krisztus, ne építsetek szobrokat, kőből épült szobrokat. Bemész egy templomba, azzal van tele. Akár merre nézel, azzal van tele festménnyel, szoborral és mindennel. De ha az ember hallgat a lélek hangjára, akkor egy ilyen mondat, egy ilyen lélek általi kérdés lerombolja az egész felépített vallást az emberben. Tehát ezért fontos ugye az a szabadság, hogy az ember ugye a lélekre hallg, tehát hogy hallja a léleknek a hangját. Mert lerombolja. Tehát egyszerűen mi fel se tudjuk fogni azt, hogy én legalábbis nem, hogy mennyi ilyen magaslat van bennünk, mennyi ilyen hazugság van bennünk, amiket megcselekszünk azért, mert megtanultuk, és ellettünk, ugye, hitet, nem ellettünk hitetve, mert ezt mi magunknak kerestük, tehát itt nem vádlásról van szó, mert ezt az egészet ugye az ember nyújtotta be a keresletet erre, mindenre, úgy a vallásokra, úgy a gyülekezetekre, úgy az adományra is, tehát az ember elhitte azt ahhoz, hogy ő adományozzon jó szívvel, és odaadja a 10-20 ezreseket, és a fizetésének nem tudom hány százalékát, ahogy Zsolt is mondta, annak először lélekben kellett, hogy megtörténjen egyénenként az, hogy ezt az ember megrendeli. Én rendeltem meg, mi rendeltük meg azt, hogy Isten csak akkor fog engem megáldani, és a pénz által tud megáldani, hogyha én azt odaadom neki, és hétről hétre bedobálom a pénzt.
És nyilván ugye ahhoz, hogy az ember meglássa a különbséget, tényleg szükség az igazság szeretet, mert Jézus azt mondta, hogy Istennek a lelke tanít minket, és eszünkbe jutatja mindazokat, amiket ő mondott nekünk. Tehát ugye szükséges, hogy én az alapokat megismerjem tőle, mert ha tőle nem ismerem meg az alapokat, akkor mit jutasson nekem eszembe Isten? Azt, amit én gondoltam a tavaly? Nem. Hát azt, amit ő elmondott 2000 évvel ezelőtt, és még mindig aktuális. Na azt eszembe jutatja, és már is leleplezte a színházat. És akkor már csak arra kell ügyeljek, hogy ne neheztelek senkire, ne vádoljak senkit, hanem szeretetteljesen mondjam, hogy emberek, figyeljetek meg, Jézus ezt mondta, és abban van azért, amit ő mondott, és nem abban, amit az emberek mondanak.